Kedves hallgatóink, 24. alkalommal rendezték meg a Sárospataki hegyközség borversenyét. Ezúttal 227 borminta várt arra, hogy a szakértő bíráló bizottságok véleményt alkossanak róluk. Ezzel a Pataki továbbra is a tokaji borvidék legnagyobb tételszámú borversenye. A következő percekben Jarecsnyi Jánossal, a szervező Sárospataki hegyközség elnökével beszélgetek.
Ez évben is 227 mintával neveztek a termelők, úgyhogy megint sikerült meghaladni a 200-as nevezési számot. Ezt nagyon szeretném megköszönni a nevező borászatoknak, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy megmérettetik a borukat. Kicsit örülök is, és egyrészben kicsit szomorú is vagyok olyan tekintetben, mert tényleg mindig a legnagyobb mintaszámú borversenyt tudjuk megrendezni a borvidéken. Ami a szomorúság ebbe egy kicsit, és amiért sajnálom, hogy ez évben a Sárospataki hegyközség az a hegyközség, aki borversenyt rendezett itt a tokaji borvidéken. Úgyhogy ennek a nagyon szép hagyománynak, amit mi most már 24. alkalommal tartunk, talán a legnagyobb büszkesége az, hogy nálunk itt a borászok és a nevező borászatok is úgy gondolják, hogy ezt a hagyományt ápolni kell. Ebbe támogatnak minket a települések is, a települések vezetői is. Úgyhogy nem csak egy borversenyről van szó ezen a hétvégén Sárospatakon, hanem borásznapokról is. Ez egy többnapos rendezvény, és nem csak a szakma, hanem a mindennapok embere és a borfogyasztók, a borkedvelők is megkóstolhatják a tokaji borászatok borait. Így talán még nagyobb jelentősége van ennek a borversenynek, ami, hogy az elmúlt időszakban is megszokott, nem csak itt a hegyközség, hanem a borvidék összes hegyközségéből, Egerből, Mátrából is érkeztek minták, illetve Szlovákiából is, tehát nemzetközi borversenyként apostrofáljuk most már a Sárospataki hegyközségi borversenyt.
Mi a jellemzőbb, hogy a nagyobb borászatok vagy a kisebb termelők nevezték inkább a boraikat?
Én erre mindig nagy hangsúlyt fektettem, hogy egy kis termelő számára egy iránymutatás, egy nagy elismertebb borászat számára pedig egy visszajelzés tud lenni. Nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy ezt a szemléletet fenntartsuk az elmúlt 10 évben, illetve az elődeim is ezt tartották szem előtt, és én azt gondolom, ennek így is kell maradnia, hogy az egyszerű kis termelőtől, aki adott esetben otthon kicsit talán lehet, hogy szerényebb körülmények között is technológiával tudja elkészíteni a borait, de minden szívét, lelkét, munkáját beleadva tudja és készíti el a borokat, ő is tudjon nevezni, és legyen benne olyan cég is, ahogy említettem itt a megnyitó során is, látva a borokat, akiknek a tételei akár nemzetközi nagy borversenyeken is nagyon-nagyon szép sikereket hoznak, nem csak a borvidéknek, hanem az egész országnak.
Kik alkotják a bíráló bizottságokat? Mennyire mérvadó vagy mérce az a döntés, amit itt hoznak egy-egy borról?
Teljes mértékben én azt gondolom, hisz ez a szakmának egy találkozása. Borászok alkotják magát a bírálói bizottságokat, de természetesen, és ezt is nagyon fontosnak tartjuk a hegyközségnél, hogy a települések vezetőjét is igyekszünk meghívni erre a borversenyre, pont azért, hisz ők nem csak a városukat, hanem ezt a térséget, a Tokaj hegyalját is képviselik. És ezért én azt gondolom, nagyon fontos, hogy egy polgármester, hogyha elmegy bárhova a világba, és azt a munkát, feladatot kapja, hogy mondjon néhány szót a borról, akkor igenis, mint egy tokaji borvidéki polgármester, tudjon jellemezni egy bort, tudja, hogy mire kell odafigyelni, tudja, hogy milyen jellegeket kell keresni, és bátran tudjon róla beszélni. Ez is egy nagyon fontos küldetés ennek a borversenynek, hogy azok az emberek, akik legyen szó akár nem csak vezető, hanem bárki, aki innen származik és elmegy a nagyvilágba, ismernie kell szerintem a tokaji borok, és erre ez a borverseny, vagy ez a borász napok is egy nagyon jó lehetőséget biztosít.
Ugye amikor elkezdődtek ezek a borversenyek, akkor nem mindenben feleltek meg az akkori borok 20-30 évvel ezelőtt a nemzetközi, sőt azt hiszem, hogy a hazai kívánalmaknak sem. Azóta a tokaji borok igen komoly utat jártak be. Évről évről számoltunk be róla, hogy fejlődnek ezek a borok. Mit jelent ma már az, hogy fejlődik a bor, vagy fejlődik a gyakorlatilag a mezőny, és hát ugye egy-egy borászat bora?
Én azt gondolom ugye, hogy ez akár 20 évvel ezelőtt elindult ez a kezdeményezés, ahogy említette is, nagyon sok olyan bor volt, ami adott esetben borhibás, vagy esetleg beteg bor volt. És pont azért nagyon-nagyon fontos egy ilyen rendezvény, mert hogyha valami hiányosság van, akkor felhívja a borász figyelmét, hogy valamit nem jól csinál. És nyilván aki nevez, az mindig szeretné jó eredményeket elérni, és így akkor a többi borász tud adott esetben a visszajelzések alapján, a bírálat alapján segíteni, hogy mire kell jobban odafigyelni, és talán ez serkenti is, vagy legalábbis segíti, hogy következő évvel jobban odafigyelve egy szebb tételt nevezzen, Mindig azt szoktam mondani, ugye, amikor vége van a borversenynek, és megnézik az eredményeket, hogy mindig a nagy aranyérmes és az aranyérmes borokat nézik meg, mivel azok, hogy milyen bort lesz érdemes megkóstolni mondjuk egy borfesztiválon, illetve azt nézik meg, hogy kik végeztek a végén. Nyilván senki se szeretne a végén végezni, és ez gyakorlatilag arra ösztönzi a borászokat, hogy jobb és jobb tételeket nevezzenek. Habár mindig azt szoktam mondani, hogy saját hazájában az ember nem tud próféta lenni, én is, mint gyakorló borász, tapasztalom azt, hogy nemzetközi borversenyen értek el boraim nagyon szép eredményt, és helyi borversenyen ugyanez a bor nem biztos, hogy a helyi közösségben például nyilván értékelik is mondjuk aranyérmet nyer, de mondjuk egy nemzetközi borversenyen pedig nagy arany minősítéssel bír. Tehát ilyen szempontból egy helyi borversenyt én mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal nehezebb talán megnyerni vagy jól szerepelni, mint adott esetben egy nagy nemzetközi borversenyen, ahol akár több tízezer bor érkezik a világba.
Van egy társadalmi zsűri is a szakma mellett, az ő szerepük mi ebben a közösségben?
Ahogy említettem is, nagyon-nagyon fontos az, hogy ők is valamelyest betekintést nyerjenek a borászok munkájába. Ugye sokszor szokták elmondani, hogy milyen jó dolga van a borásznak, hisz egész nap nem csinál semmit, csak kóstolgat. Azért ez nem ennyire egyszerű, és önmagában a kóstolás se egy egyszerű műfaj, hisz nagyon sokféle követelménynek, akár a megjelenés, illat, íz, összbenyomás tekintetében le kell bírálnunk egy bort, és ezt el is mondtam a megnyitóba, hogy mindenki úgy bíráljon egy tételt, hogy amellett a szőlőtermelőnek, a borásznak egy évi munkája van benne. E mögött, a bor mellett egy család van, egy birtok van így igazából, és arról mondunk ítéletet. És nyilván ezt nem szemtől szembe, és nem tudjuk, mert ugye teljes egészében anonim a bírálat, hogy kinek a bora, de valójában mindig úgy kell nézni, hogy ez egy olyan terméket, egy olyan bort bírálunk, amíg mögött valaki áll. És ennek a felelősségnek a tudatában bíráljuk a borokat, akkor ez nem egy nagyon-nagyon egyszerű és könnyű feladat.
Két díjról is szó esett most a megnyitón, az egyiket át is adták, ez egy több borvidéket érintő elismerés. Kik adják kiknek, és itt ki kapta ezt a díjat?
Ugye ez a Hordós Attila emlékdíjról van szó, aki a mátrai borvidéknek kezdetben hegybírója, majd titkára volt. Sajnos nagyon fiatalon elhunyt így igazából, és már nem lehet itt közöttünk, de az ő munkássága és személye, én azt gondolom, egy olyan embert ismerhetett meg az Attilában, aki találkozott vele, akire fel tudott nézni. Mindig pozitívan állt a termelőkhöz, mindig támogatóan, a megoldást keresve fordult a termelők felé, és akár személyiségében, szakmaiságában is nagy hangsúlyt fektetett. Egy nagyon pozitív életszemléletű ember volt, és az ő elvesztése sarkalta a négy felső magyarországi borvidéket, Eger, Mátra, Bükk, illetve itt mi Tokajból, ugye a Pataki hegyközséget, hogy alapítsunk egy díjat. Ez egy vándordíj, minden egyes évben egy különböző borvidéken választanak meg egy olyan szemét, aki az Attila személyiségének, munkásságának egy továbbvivője tud lenni, legyen ez borász, szőlész, vagy akár egy hegyközségi szakember, és ugye ez éven ezt a díjat most itt a Tokaji borvidéken nálunk került ki osztásra, és akár a mátrai, bükki és egri kollégákkal is beszélve, egyeztetve, illetve mi is itt a hegyközségnél úgy gondoltuk, hogy ezen az éven ennek a díjnak a legfontosabb személye, illetve aki ezt kaphatja, az a Pataki hegyközségnek hegybírója, Hegerűs Márk, aki tényleg most már 2018-tól nagy lelkesedéssel, odaadással végzi a munkáját és segíti a termelőket. Én azt gondolom, hogy a díj méltó helyre került, és a Márknak kívánok még nagyon-nagyon sok hosszú munkás évet, hogy itt legyen velünk is együtt, tudjuk ezt közösen csinálni. És az ő személyében egy olyan embert, egy olyan hegybírót ismerhettem meg 2018-ban, aki tényleg szívvel, lélekkel végzi és olyan nagy odaadással végzi a munkáját.
Egy másik díjról is szó esett, amelyet majd a borverseny során adnak át. Volt itt egy állandó személyiség, borász személyiség, nem csak Sárospatakon, de itt a borversenyen is, ugye Szabó Dániel, mindannyiuk Dani bácsia.
Így van.
Az ő emlékére is született egy díj. Ennek mi a szerepe?
Ugye Dani bácsi egy olyan személyiség volt, szerintem senkinek nem kell bemutatni a városban, de nem csak a városban, a borvidéken, vagy akár országos tekintetben is. Nagyon sokan ismerték és szerették Dani bácsit, és mindig egy meghatározó alakja, személyisége volt a borversenyünknek. Az elmúlt években, mint rangidős, mindig az egyik legnehezebb feladatot bíztuk rá, a társadalmi zsűrinek az irányítását. Ugye itt nem feltétlenül szakemberek vannak csak jelen, hogy említettük, hanem többségében olyan emberek, akik nem feltétlenül értenek a magához a boroknak a világához, és az ő tanításukat, elkalulzolásukat itt a borversenyben, ezt mindig Dani bácsira bíztuk, és tényleg egy olyan személye volt, aki ezt nagy lelkesedéssel végezte, és sokszor, amikor beszélgettem vele, mindig mondta, hogy már sehova nem fog jönni, de a pataki borverseny mindig is a szívügye lesz, és hát az ő emlékét Bráda István volt az, aki azt gondolta, hogy tovább kell vinni hegykészségünkkel egyetemben, és alapított rá egy díjat, ez a Szabó Dániel emlékdíj, amelynek a borát majd itt ezen a borversenyen fogjuk közösen kiválasztani, illetve ez a díj tartalmaz majd egy olyan kis kiegészítést is, hogy az István a Dani bácsi emlékére felajánlotta, hogy bármely bort, amit megveszünk ártól függetlenül, ő 100 000 forint értékben mindig vásárol ebből a tételből, és hát ezt gyakorlatilag egy kis rezort felépítve az ő emlékét tovább víve szeretné majd minden évben gyarapítani ezt a kis gyűjteményt, ami azt gondolom, hogy évek folytán majd, ha valaki elmegy az Istvánnak a pincéjébe és meg tudja kóstolni ezeket a borokat, akkor mindig eszébe jut majd Dani bácsi, és jó lesz rá visszaemlékezni. Én azt gondolom, az István részéről ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés, és hát tényleg így nagyon sokáig és hosszú évekig Dani bácsi emléke itt lesz közöttünk.
Az is elhangzott, hogy ugye a borászoknak ez a rendezvény a közös ünnepe, meg hát az egész éves munkának az értékelése, a nehézségek, örömök megosztása egymással, és hát most azért beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről is, ami hát ugye a magyar, meg a globális borászatot is ezer dolog tépi most éppenséggel, de hát itt Magyarországon is, itt Felső Magyarországon is az aszály, valamint a fitoplazma betegség az, ami hát nehezíti a borászok életét elég jelentősen. Hogy áll itt a helyzet a Sárospatak térségében?
Nem túl kedvezőek az előjelek, de nem tragikus, én azt tudom mondani. Nagyon nagy összefogásra van szükség, és nagyon sok plusz munkára. Eddig se volt a könnyű helyzetben a szőlőtermesztők és borászok ilyen tekintetben, hisz az ágazat azért jelentős kihívásokkal küzdik. Nem magasak a szőlőértékesítési árak, nagyon nehéz a munka évről évre, és hát ugye a borok eladhatósága a csökkenő borfogyasztási tendenciák miatt se egyszerű. És erre jött igazából ez az aranyszínű sárgaság, ami már itt a tokai borvidéken is megjelent, illetve hát nem csak hogy megjelent, de már szőlőterületek kényszerkivágását is kellett sajnos alkalmazni. Mi is folyamatosan vizsgáljuk, és kérem is a termelőket, hogy ők is a saját szőlőjükben, nyilván ők ismerik a legjobban, ők járnak benne a legtöbbet, oda kell figyelni a szőlőnek az egészségügyi állapotára. Vannak tipikus tünetek, nagyon nehéz azért a szemmel megállapítani ezeket, vagy biztosra menni, de ilyen például az elsárgult levelek, a gyenge hajtásnövekedés, a kanalasodó levér, adott esetben a virágzás, vagy már bogyókezdemények esetében elszáradt fürkezdemények, olyan jelek lehetnek, amelyek nem feltétlen csak hiánybetegségre utalnak, illetve a szárazságból adódóak, hanem sajnos adott esetben ennek a fitoplazmának a megjelenésére utalnak. Erre a kutatóintézet itt a borvidéken ilyen gyors tesztek segítségével segíti gyorsan a gazdákat, akár itt a hegyközségünknél is lehet jelezni a hegybíró számára, hogy melyik területen vannak ilyen tünetes tőkék. Itt az első 100 vizsgálatot díjmentesen elvégzi a kutató, azt követően pedig, hogyha gyors eredményt szeretnénk, akkor már sajnos 100 után majd fizetni kell ezért az eredményekért, de önmagában a megyei kormányhivatal munkatársai kijönnek, és az ő szakvéleményük és mintázásuk bizonyítja 100%-os bizonyossága, hogy ez a tőke fertőzött. Ez azért nagyon-nagyon fontos, és kérem is a termelőket, hogy erre figyeljünk oda, hisz nem szabad eltitkolni ezt a dolgot, mert maga a betegség tőkéről tőkére a levegőn keresztül nem megy át. Viszont az amerikai szülőkabóca, mint vektora hordozhatja ezt a betegséget. Tehát kettő dologra kell odafigyelni. Vagy nem szabad, hogy ugye fertőzött növényünk legyen az ültetvénybe, ezt szemlézéssel tudjuk megállapítani, vagy odafigyelni rá, vagy pedig ezt a vektort, tehát ez a szőlőkabócát kell így igazából kiirtanunk, hogyha van is ilyen növényünk, akkor maga ez a szőlőkabóca ne tudja átvinni egy másikra. Ha a kettő feltétel közül ugye az egyik nem teljesül, akkor gyakorlatilag megfogtuk a betegséget. Ezzel meg kell tanulnunk együtt élni. A rovarölőszerek használatát gyakorlatilag az elmúlt 5-6 évben már elfelejtettük. Most sajnos vissza kell kanyarodni, ez nem jó, de most jelen pillanatban nincs más választásunk, tehát ennek tudatában ezeket kötelezően kétszeri alkalommal alkalmazni is kell. Permetezési napot mindenkinek le kell adni, ezt a hatóság fogja is ellenőrizni, erre nagyon szeretném felhívni a termelőknek a figyelmét, hogy ezek ellenőrzésre fognak kerülni, és ugye mi is a hegyközségnél, akik leadták megkapták az e-mail címet, akár telefonszám révén, akár SMS-ben, illetve e-mailben is folyamatos tájékoztatást nyújtottunk, és nyújtunk is, hogy mikor, milyen stádiumban van ennek a vektornak a fejlődési állapota, és mikor fújjanak. Nyilván adunk javaslatokat, de nem kizárólagos és kötelező érvényű javaslatokat, hogy mivel permetezzenek, de segítjük adott esetben azokat a termelőket is, akik ebben kicsit bizonytalanok.
A szárazság az minden mezőgazdasági ágazatot érint, de hát ugye az Alföldön ott, ha folyik a folyó, ki lehet vezetni a vizet, lehet megtartani a vizet, lehet nagy területeket elárasztani, amikor bőségesebb van, tehát ott van a vízmegtartása lehetőség. Mi a helyzet a szőlőknél, hiszen azok hegyen vannak, ott azért ez kevésbé lehetséges. Ott van-e mód arra, hogy pótoljuk a vizet, ha szükséges?
Hát ez egyre nagyobb nehézséget jelent. Talán a más növényágazathoz képest a szőlő annyiban van kedvezőbb helyzetben, hogy magának a szőlőnek a gyökere akár 7-8 vagy akár 10 méter mélységbe is le tud hatolni, és fel tudja venni a nedvességet. Természetesen a vízhiány itt is mutatkozik, és ugye nagyon könnyen, ahogy említettem, összetévezhető más betegségekkel is. Így gyakorlatilag nagyon ki vagyunk téve a természet adta lehetőségeinek. Hát nagyon bízom benne azért, hogy lesznek esős napok is, még itt az elkövetkezendő időben. Szép, csendes, ászható eső, és nem viharos erejű és rövid idő alatt nagy mennyiségű víz megérkezése, jéggel, és főleg jéggel. Ebben nagyon bízom, azért még sokat kint kell aludni a szőlőnek, ahogy szoktuk mondani, de nagyon kedvezőek, ahogy bejártuk a szőlőterületeket, tehát fürtszámban én azt gondolom, hogy egy szép termés várható, hogyha megfelelő mennyiségű csapadék fog érkezni ide a hegyközségünkbe, én azt gondolom, akkor egy szép minőségben és mennyiségben is szület előtt állunk majd. Én nagyon bizakodó vagyok, és bízom benne, hogy ez az év azért itt a tokai borvidéken nálunk itt Sárospatakon majd egy nagyon szép szület eredményen fog zárulni.
Kedves hallgatóink, 24. alkalommal rendezték meg a Sárospataki hegyközség borversenyét. Ezúttal 227 borminta várt arra, hogy a szakértő bíráló bizottságok véleményt alkossanak róluk, ezzel a Pataki továbbra is a tokai borvidék legnagyobb tételszámú borversenye, az előző percekben Jarecsnyi Jánossal, a szervező Sárospataki hegyközség elnökével beszélgettem.